Szeretném felolvasni az alapigét a rómaiakhoz írt levélből, a 15. fejezetből. Tehát Pál levele a rómaiakhoz 15. fejezetéből, az első versből, az első verstől. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem, ahogyan megvan írva, a tad gyalázói gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, ami tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Jó Atyánk, kérlek most is, hogy tényleg ne az emberi gondolatok vezessenek, hanem a te lelked munkálkodjon közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet. Amikor van egy ország, és oda jön más, akkor megvan, hogy milyen módon kell, lehet ott élni a befogadónak és a befogadottnak. És az a kettő nagyon-nagyon összefügg. Isten országában, Isten törvényszerűségei között is. Megfogalmazódott a félelem, hogy megváltozik valami, vagy megváltozhat talán, de ez nem szükségszerű. Az, amire tanítani szeretne Isten és az ő fiának a képére, az Úr Jézus Krisztusnak a képére, lelkületére, gondolkodás módjára elvezetni, az nagyon sok területen megnyilvánul az életben, sőt, lefedi az élet minden területét. És úgy néz ki, hogy a befogadás lelkülete, jellemvonásai, ezek is krisztusi jellegűek és mértékűek kell, hogy legyenek, vagy lehetnek az életünkben. Következő diát kérnem. Megint csak a felolvasott igéből is ez jön ki, mert talán ez a mondat többünk előtt ott van, hogy fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is, Krisztusban is az Atya befogadott titeket. De ez egy gondolatsornak a következtetése és a levezetése, az eredménye, bocsánat, tehát ez egy eredmény. És megint csak az volt, hogy az egy mondat, ami talán ott van az ember fülébe, hogy ezt miért is mondja Pál, hogy fogadjátok be tehát, vagy más fordítás szerint úgy kezdődik ez a mondat, hogy ezért tehát fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Következik ebből, amit előtte felolvastunk. Beszél az Isten igéje erről, hogy mi erősek tartozunk ezzel. Beszél a kegyelemről, és beszél megint csak az Úr Jézus Krisztus példájáról. Megint annál a képletnél vagyunk, hogy nem azt mondja, hogy csak a mondat van, hogy én azt parancsolom nektek, hogy fogadjátok be egymást, jó? Ezt csináljátok meg. Hanem megint a kezdeményezés ott van, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott. Krisztus hogy fogad be? Ennek a kérdésre adott pontos válasz az, amire most nincs idő, hogy minden megtért ember elmondja a bizonyságtételét. Hogy Krisztus hogy fogadta őt be. És látjuk, hogy Isten minden dolgában szeretne, hogy a fiának, az Úr Jézus Krisztusnak, Jézusnak, aki Isten, jelenleg kiformálódjon bennünk, nem utasítást ad, hanem példát, segítséget és motivációt. Ne is erőlködjünk azon, ha nem éltük át a befogadottságot Krisztustól, hogy a krisztusi befogadást gyakorolhassuk mások felé. Kegyelmet csak személyesen átélt kegyelemből lehet adni és továbbadni. És Isten ebben is jó, hogy ő előbb adja ezt. Nem az elvárások vannak, hanem a motiváció és az inspiráció. És utána következik ez, nem elvárásként, az ezért tehát, vagy ebből következően mondhatnám azt is, pont az a szeretet, ami kiváltja azt. És nem Balázsékat péciztem itt ki elől, de az, hogy házastársak tudjuk, elég egy érintés, már összeérnek a kezek, egymásba öleljük magunkat, mert ez egy természetes reakció, egy válasz. Nem pedig az van, hogy új házasok kézikönyve, kezem, kézfej megérintés, Isten tisztelet alatt azt a reakciót kell, hogy kiváltsa, hogy az enyémet belecsúsztatom az övébe. Rendben. Tehát, mert sokszor, mintha görcsön az ember ezen, hogy akkor most megyünk, és akkor ezt csináljuk, és amazt. Én nagyon sokszor hallottam azt a történetet a Bibliából, és úgy nemrég esett le, amikor az Úr Jézus szétválasztja az ítéletre menőket, és az Isten országába menőket. És amikor felsorolja, hogy gyertek, atyám áldottai, hát amikor éheztem, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok, börtönben voltam, meglátogattatok, stb. Akkor ugye Krisztus szívével átítatott emberek így körbenéznek, hogy miről beszél. Mi nem volt nekünk ilyen programunk, hogy akkor most megyünk, és mi csak éltünk. És ez az a természetesség, ami nem azt mondta, hogy ilyen projekt jelleggel csinálok dolgokat Istenért, legyen az misszió, életvitel, jó fejség a szomszédok felé, stb., hanem itt írja az Isten igéje, hogy Isten gyermekeinek ez az életvitele. Nem egy görcse, nem egy megfelelése, hanem egy természetes reakció Isten felé, amire az ítéletkor az Úr Jézus Krisztus, akinek a kezébe van ez, ezt mondja, gyertek, atyám áldottai. És ott lesz még inkább ez a rácsodálkozás, hogy tényleg ez is, meg ez is, de hát én csak szerettelek. Én csak válaszoltam a kegyelemre, amivel te jöttél előbb felém. És a befogadásnak a lelkülete és gondolkodás módja ugyanez, és nem országos szinten, hanem maradjunk akkor itt a gyülekezetnél, Isten népe között. Akkor tud jól működni, hogyha nem azért, mert a statisztikát kell produkálni, többen már csinálják, nekünk is illik, hanem Isten népének a definíciójából adódik. Hogy összejönnek azok az emberek különböző formában, közösségekben, akiket Isten megérintett, hív éppen, vagy visszahív, vagy folyamatosan vele járnak. Mert ezt az utat szeretnék megosztani egymással is. És ezért nem csak a vasárnapot alkotta meg a jó atya, meg a gyülekezetnek ezt a formáját, hogy leülünk, valakit beszél, és sokan hallgatják. A kis közösségeket, a baráti közösségeket, legyen annak a neve házi csoport, tényleg baráti csoport, baráti összejövetel, teljesen mindegy. És ez az, hogy az Isten hívására adott válasz, azaz a kohézió és kötőerő, ami az Isten népe között ott van. Ha nem ettől működünk, akkor bármilyen cégtáblát ki lehet tenni ide a bejárat fölé. Bármilyen mást. Ez a befogadás is talán egy elvon. Mi az, hogy befogad az Úr Jézus, akkor most hová? Tehát van egy ilyen gyűjtőhely, hogy keresztjének, stb. Olvasunk egy ilyen igét a Márk evangéliumában, hogy miután Jézus megkísértetett, itt még hozzá van téve, hogy János miután tömlözbe vettette, de gyakorlatilag Jézus így kezdte el a szolgálatát, hogy prédikált az Isten országáról, prédikált az Isten országának az evangéliumát, Márk 1.14. És ott van, amit nagyon sokszor imádkozunk, amiről beszél az Isten igéje, és nem azt mondja, hogy ezt imádkozzátok, hanem így imádkozzatok, mert azok a gondolatok, amik megfogalmazásra kerülnek, alapjai az Istennel való kapcsolatunknak. Mi atyánkban pedig ott van, hogy jöjjön el a te, jöjjön a te országod. Ezért imádkozunk. Ez mit jelent, hogy lecseréljük a címet, az ászlót, mikor bejön valaki Magyarország területére, a határa más lesz kiírva. Vannak fogalmak, de hogy milyennek a gyakorlati tartalma, hogy ez az ország jöjjön el. Isten országa az, és ott valósul meg, ahol az ő királyi, Jézus Krisztusban megjelenő királyi uralma működik. Azaz, ahol vannak emberek, akiket az Isten megérintett, a kegyelem megfogott, a bűneik felismerése után az Isten kegyelmét elfogadva, az Istennel való eredetileg jóra tervezett kapcsolat helyreáll, és Isten utána nem csak nézik messziről, hanem amit ígér is, hogy lakozást vesz bennünk. A Szent Szellem által egy munka elkezdődik, egy átalakulás, ami engedelmességet jelent. Nem zárójeles, csak megjegyzem ezt is, hogyha megnézzük, az Úr Jézus hányszor mondja el azt, hogy gyakorlatilag ő semmit nem tesz magától, mindent az Atyára nézve. Az egész élete, földi élete nek egy nagyon nagy fókuszpontja az engedelmesség volt az Atya felé. Tehát ez az ország megtalálható akár itt is. Nem a parketták által határolt téren, hanem a szívekkel így vagyunk. És gondolom ez a vágyunk nem az, hogyha valaki bejön ebbe a közösségbe, akkor hú de aranyos hívőket látok, hú de jófej hívőket látok, ez is. De hogy az Isten országa itt van, és Isten jelenléte is itt van, és az ő uralkodása is egyértelmű, a királyi hatalom is egyértelmű, ami jelen van. Mert, egyszerűen fogalmazok, mert komolyan vesszük Istent, és mindazt, amit mond. És ennek a akárcsak egyik példája Zákeus a vámszedő. A képlet a következő volt. Van egy ember, aki kitalálta okosba, hogy oldja meg az anyagi dolgait, hogy menjen át az életen, megszervezte, működött. Oké. Jött Jézus, valami történt ennek az embernek az életében, és utána, amit összeszedett vagyont, nagy munkával, nagy lelkiismeret eldobással, sok mindennel, szétosztja szegények között. És ezután mond az Úr Jézus egy mondatot, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Azért, mert odaadta a pénzét másoknak, azért lett üdvössége. Az, hogy odaadta a pénzét, azt gondolom egy következmény volt, hogy Isten országa fölépült a szívében, mert belül a trónról, az egóról lejött az ember, aki bevonja Istent a projektjeiben néha, aki addig barátja Istennek, amíg az imáit nagyjából úgy hallgatja meg, ahogy ő szeretné. És történik egy hatalom átvétel, hogy Jézus Krisztus nem csak az otthonába ment be Zákeusnak, hanem Zákeus életének, a szívének a trónjára került. És ő vezérelte innentől kezdve őt, vezette. És ennek egy gyümölcse volt már az, hogy szétosztotta. Az Isten országa Zákeus szívében is fölépült. És ezt már akkor a környezetében is építette és vitte. Lukács evangélium a 17. fejezet 21. versében beszél is erről Krisztus konkrétan, ahol mondja is, hogy Isten országa ti bennetek van. És itt kapcsolódik össze ez a két történet, hogy Isten országa, a gyülekezet, befogadás és az elfogadás jelleme és jellemzői az életünkben. Ez egy gyakorlati környezetbe lesz beágyazva, nem egy elvi dolog. Nem elvi dolog, hanem nagyon is gyakorlati dolog, hogy miről szólhat ez a történet. És itt elérkeztünk oda, amit picit próbáltam így az elején előhozni. Nem az otthont keresőkre fókuszálva, vagy arra irányítva a figyelmet, hanem erre a gondolkodásmódra, hogy mi hogy reagálunk feléjük. És itt kettő dologról lesz majd szó, a befogadott és a befogadó kérdéséről is. Az első dolog, azt gondolom, hogy egy ország és királyról beszélünk, akkor minimum az úgy reflexből jön, hogy annak az országnak a királya elmondhatja, sőt, tőle várják, hogy annak az országnak mik a törvényei, játékszabályai. Ezt gondolom idáig stimmel ebben, ebben nincs újdonság. Isten országában sem. És avval kapcsolatosan, amikor akár mit tudom én, a nyugati szűrte az, hogy ki az, aki jöhet, ki az, aki menjen, valami értékszámítás alapján lehet, hogy persze, hogy befogadunk tiketeket, mert annyira nagy a mi szívünk, főleg, hogyha egynél több diplomád van, meg ehhez értesz, meg abba vagy profi, stb. Isten országának nem ilyen befogadói törvényei vannak, de vannak neki is, annak is. Az egyik például Márk evangéliumából. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be oda. Néha az ember, mintha megütközne, hogy beszélünk arról a keresztjének, hogy Isten befogad, elfogad, mert mennyire nyitott és mennyire szabad. És akkor hogy jön az, hogy mégis vannak ilyen mondatok, hogy mikor már majdnem belelkesedtünk, hogy milyen jó fej Isten, tényleg, mintha egy ilyen télapó lenne, aki kedves, meg teljesít az összes kívánságunkat, akkor jönnek szabályok, meg jönnek törvények. Akár itt van ez, hogy nem mehet be másképp, csak hogyha nem gyermeki, nem infantilis, meg nem kisded, hanem gyermeki lelkület nincs benne. Inkább majd később térek erre vissza, hogy miért. Ott van az is, egy másik, rengeteg van egyébként, csak hogy mennyire gyakorlati a befogadásról. Hitben erőtlen pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy a nézeteit, a hitét, a megértéseit bírálgassátok. Isten nagyon jó, hogy fölépíti az ő országát, nem egy szóra, hogy szabadság és kész, hanem egy isteni rend és törvényszerűségre, amitől működik, és amitől az az ország az, ami. Következőt kérnem. Az első, ami föl szokott merülni, és legtöbbször az ember talán úgy, hát nem is az, hogy fölháborítja, csak úgy fölhúzza picit, hogy amikor valaki vendég jön valahová, és legyen az akár csak az otthonunk, tehát nem az országról beszélünk, az otthonunk, de az országra is igaz, amikor a befogadott és a befogadó képlete nem egészen van tisztázva, és aki befogadásra kerül, az olyan, van jogom hozzá, ehhez nekem ez jár. Igen, Isten országában is vannak jogaink, azáltal is akár, hogy Isten gyermekeivé válunk, nem szolgáivá, hanem gyermekeivé. Van egy csomó jog, amivel élhetünk, ami áldás ott van, és amit a befogadó ország, Isten országa is ad azoknak, akik jönnek. Mert ott is ugyanez a törvény működik. A probléma nem ebben van, hogy élünk azokkal a jogokkal, amik vannak. Sőt, azt gondolom, sokkal jobban élhetnénk egy csomó jogunkkal, amit Isten gyermekeiként ő ajándékba ad nekünk. Szellemi dolgokra is gondolok, ígéretekre, sok-sok mindenre. Viszont van egy része, hogy, és ezért jó megint csak, amikor olvassuk az Isten igét és kézben van, hogy mi az, amihez van jogom, és mi az, amiről csak én gondolom, hogy jogom van hozzá. Hogy nekem jár, de valójában nem jár. Következő diát kérnem. Köszönöm. Ahogy jöttem, mentem a neten, van ilyen állampolgári ismeretek, vizsga, sok-sok minden dolog. Ha megnézzük mondjuk a állampolgári kötelességek, tehát a mérleg másik serpenyőjében ott van az a befogadott részéről, hogy mi az, ami ezt tartja magát. Jogszabályok megtartásának kötelessége, közterhekhez való hozzájárulás kötelessége, honvédelmi kötelezettség, tankötelezettség. Végül is van párhuzam, mert Isten országában vannak törvények. Ugye azt ne felejtsük el, az elején azért kijött, hogy amikor félelem van talán az emberekben, hogy a migráció kapcsán, az egyik ok az az, hogyha megváltozik az ország, mondjuk annak a törvényei. közterhekhez való hozzájárulás. Hát, gyerekek, ezt közösen csináljuk. Tehát valamiből elő kell teremteni, a kommunizmus elmúlt, piacgazdaság van. Szóval nem magától teremnek a dolgok. Van, amit Isten áldásaként úgy kapunk, de ott van. Isten országában is. Védelmi kötelezettség. Nem támadói, nem honfoglalói, hanem védelmi. Biztosítani azt, ami van abban az országban, hogy az úgy is legyen, hogy az ország az működjön. És tanulás, növekedés. Azért a tankötelezettség, hogy annak az országnak, és nem a tudás kapcsán, hanem itt lelkületről is szó van, építő tagja legyek. Tehát amikor gondolkodunk arról, hogy mi a befogadói lelkület, és azt lehet sokszor talán hallani, hogy ezt kell csinálni a jó hívőnek, a jó gyülekezetnek, így kell befogadni, és stb. Stb. De a befogadás oldalán ott van, hogy a befogadott mi az, amivel hozzájárul és működik ez a dolog. Következő diát kérnem. Sokat gondolkodtam rajta, de nem tudom egyszerűbben megfogalmazni, és ezért most elnézést, de nagy pofával nem lehet bemenni Isten országába. Ez a következőt jelenti, és azért is volt bennem ez a mondat, mert talán nagyon sokszor a hangsúlyozásra kerül, hogy a hívő emberek alázatosak, alázatban járnak, olyan nagyon kedvesek. Az alázat ugye nem birkaság, a báránysággal szemben nem felmosó rongy, nem kapcarony, stb., hanem erről is volt már szó, tehát alázatról beszélek. De az alázat is egy olyan eleme az Isten országának, ami azt is jelenti, hogy alárendelem magam annak a királynak, aki uralkodik, ezáltal annak az országnak az a törvényei, amitől az jó és működik, az tényleg fönntartásra kerül és működhet a dolog. Egy gyülekezet is azonnal fölborul, hogyha azt mondjuk mi, persze, hogy szeretjük Jézust, meg hiszünk Istenben, de a törvényeiből, ami jó, azt megtartjuk, ami pedig nem, azt úgy átforgatjuk, vagy másképp éljük meg. És már is nem Isten országa valósul meg a közösségben. Talán az is nehezen emészthető, amikor arról van szó, Máté evangéliumában a boldog mondásokban, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Tényleg boldogok már itt a földön azok az emberek, akik elismerik magukról, hogy kegyelemre szorulók és szükségük van Istenre, mert az az ország, az nem csak a mennyországban van rájuk. Mennyek országa, Isten királysága, ezek ilyen módon egy halmaz. A menny, mint hely, meg szakasz, az egy másik történet. De erről beszél az Úr Jézus, hogy az országban nem mindegy, hogy hogy megyek be. Mert hogyha behajtok, hogy én nekem járnak dolgok, mert én megcselekedtem azt, ami kell, akkor ki lövődik a kegyelem, ki lövődik az, hogy nekem szükségem van valakire, nekem járnak dolgok. De ezek a törvények nem Isten országának a törvényei. Ott működik a kegyelem törvénye, a bűn és annak a kezelésének a törvénye, a megtérés, Jézus Krisztus váltsága és kereszthalála. Nem mi határozzuk meg Isten országának a törvényeit. És a kereszténység azért tart itt, ahol tart, mert elkezdett hozzálátni, hogy Isten országának a törvényeit megváltoztassa. Lereszelje, komfortosabbá tegye. És pontosan ezért akár a Máté evangélium a 18. fejezetében megírt rövid kis példa, amikor ugye valakinek van egy óriási tartozása, amivel a király elé viszik, mert a király elszámolást tart, és azt mondja, neked van egy tartozásod. És az ember azt mondja, hogy van, de nem tudom megfizetni, legyél hozzám irgalmas. Mert ennek a következménye az lenne, hogy az adósok börtönébe kerül. És kegyelmet gyakorol a király ezen az emberen, és elengedi. És emberünk kilépve a királyi palotából, nem ám azt csinálja, hogy megalázza magát. hálát ad ennek a királynak, és a király jó hírét terjeszti az emberek között, hogy mekkora kegyelmet kapott, hanem elkapja az embertársát, aki mondjuk 5 sör árával lóg. És azt mondja, mivel nem tudod megfizetni, börtönbe juttatlak. És ez a király fülébe jut, és elkapja ezt az embert, és elrendezi. Isten országának a törvényei közt nem működhet ez, hogy aki kegyelmet kapott, az nem úgy él utána a mindennapokban, hogy én kegyelmet kaptam Istentől. És ez az alaptörténet, hogy Isten kegyelemmel nyúl az emberhez, akinél az ítélet van, hogy megmentse, és az ember mégis másképp reagál. Nem úgy van, ez volt az alaptörténet a teremtésnél is? Isten valami jót tervezett, és az ember azt mondta, köszönöm, nem, te ezt mondtad, rendben van, de mi megoldjuk máshogy. És itt erről szól, hogy Isten országának a működését és az áldásait hiába várjuk. Hogyha az alkoholfogyasztásról máshogy gondolkodunk, mint ahogy Isten gondolkodik, a testünk a Szentlélek templomának a védelméről, a dohányzásról, a szexuális tisztaságról, a szentségről, a nem látható bűnökről, amik, mert némelyiket nagyon jól láthatóvá tesszük, de egy csomó dolog, amit bűnként nevez meg Isten az életünkben, ahogy másokra gondolunk. Akár rágalmazás, akár az, hogy a szavaink nem építők, és sorolhatnám, vagy az önigazságnak a föntartása és harcolása. És megint visszacsatolok, hogy ez pontosan az, amikor bemegyünk egy országba, és annak az országnak a törvényeit próbáljuk megváltoztatni. És ez minimum fáj a bentlakóknak, nem beszélve az ország uráról. Istennek nem abban van a szeretete és a kegyelme, hogy a bűnről nem beszél. A bűn lehetetlenné tesz az Istennel való közösséget. Lehetővé tesz nagyon sok mindent az ember életével, lehetővé tesz fizikailag az, hogy eljövünk, csinálunk dolgokat, de Istennek egészen más a vágya, ő befogadni akar. És amikor ezt így átéljük és átélhetjük nála, a befogadást. Itt nem a szegénységről van szó, és nem arról, hogy csúszni, mászni kellene az Isten gyermekeinek a földön. Ez gondolkodásmódbéli dolog. És nem véletlenül van arról szó, hogyha az evangéliumból a bűn kérdését kivesszük, az evangélium erejét vesszük ki, a megbocsátás, a kegyelem erejét vesszük ki. És kérem az utolsó diát. És az, amiről ott volt azon a képeslapszerű képen, hogy egy gyönyörű országba jöhetnek emberek, akiknek lehet, hogy az országát szétlőtték. Háború van és vér. Jönnek egy szép országba, és az ott lakó, annak az országnak az ura nem félti az országát. Hogyha jön a Gulyás János, akkor össze fogja szemetelni. Mert össze fogja szemetelni, mert nem tanultam meg még, hogy hogy kell élni. De ő türelmes, és ő tanítani akar. És az a nagy helyzet, hogy ez az ország, ez nem olyan, mint a Disneyland, vagy bármi más, hogy megépítették is van, hanem ez az ország ennél sokkal többbe került, hogy oda be lehessen menni. Nem egy elvont kép az, hogy Jézus keze ki van tárva a kereszten, mert ez a mozdulat, hogyha nincsenek itt a szögek, meg nincs ott az ember hátán a kereszt, akkor mondjuk két barát is így szokta egymást üdvözölni, akik befogadják egymást, vagy aki megjön egy hosszú útról. És valahol ebben a mai nagyon finom világunkban és olyan sterilített világban, ahol kórházakban kell, hogy meghaljanak emberek, mert mindent, tehát ugye eltűnnek dolgok, maga a kereszt, és itt nem a vér, hanem Istennek a gondolkodás módja az, hogy neki ez sem volt drága, hogy ezt az országot megnyissa, a menekültekkel szemben, akik a bűn elől akarnak menekülni. És ez, amikor az elfogadó jellem, mint Krisztusi jellem, Isten népe között, ebben a gyülekezetben is ott van, ez nem egy elvi oktatás arra, hogy hogy kell viselkedni emberek. Hanem anélkül, hogy a személyes megtérés és átélés annak, hogy Jézus Krisztus mi az, amit értem, tett, elhagyva a mennyei hont, az atyával való direkt közösséget és kapcsolatot, ami volt. És azért, hogy az ország megnyitható legyen, mert az én oldalamról ott volt a bűn, ami lehetetlenné tette, hogy bejussak Isten országába. Lehetővé vált által és az áldozat által. És Isten ebben is ezt szeretné, ezt a motivációt, ezt a lelkületet nem viselkedésre akar megtanítani, hanem a kegyelemből kinövő Isten országa felépülését szeretné itt ebben a szeretetvár gyülekezetben és Pécs városában is, ami ezekből következik, hogy sokkal messzebbre hat, mint ez a helyrajzi szám. És ilyen természetes, és kívánom majd, hogy a végítéletkor az Istenre csodálkozó életünk legyen, hogy Uram, mikor láttunk téged betegnek? Az egy dolog, hogy persze, hogy mentünk meglátogatni. Mikor láttunk téged éhesnek? Az egy dolog, hogy persze, hogy adtunk enni a szegényeknek, meg akik rászorultak. Meg lelkileg is adtunk enni a rászoruló kórház, meg vállalat vezérigazgatóknak is. Vagy amikor neked nem volt gondod, de persze, hogy a szomszédomnak volt gondja, persze, hogy ott voltam, és rendelkezésre álltam, és beszéltem neked, de csak akkor mondja az Úr Jézus, hogy ezekről beszéltem. Többek közt a befogadó és befogadott jellemről és lelkületről. Legyünk ilyen állampolgárok Isten királyságában. Amen.